Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 18. szemeszterének első szemeszternyitó előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmány és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 18. szemeszterében összesen 13 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után tehetik fel kérdéseiket az előadónak. Most felkérem Martinek Tamás professzor urat, a Szegedi Tudományegyetem közkapcsolati rektorhelyettesét, hogy nyissa meg a Szabad Egyetem Szeged 18. szemeszterét.
Tisztelettel köszöntöm a hallgatóságot, és nagyon örülök, hogy ismét ennyien vannak. Bízom abban, hogy nem csak a kreditpontok hozták Önöket ide, hanem tényleg az érdekes előadások. Nagyon-nagyon sok jó témát ajánlottak a kollégák, és azt hiszem, hogy egy színvonalas szemesztert sikerült most is összeállítanunk. Ezúton is szeretném nekik megköszönni, hogy mindezek után elvállalták az előadásokra a fölkéréseket. További köszönetnyilvánítás illeti a közkapcsolati igazgatóságnak a munkatársait, különösen Újszász Ilonát és Bajusz Pétert, akik az egész Szabad Egyetem szervezésért felelősek. Én úgy gondolom, hogy az ő munkájukkal és a TIK technikai munkatársaival együtt ez zavartalanul fog lemenni az egész fél évben. Aztán, akik már régi motorosok, azaz néhány szemesztert itt már végigültek, azok tudják, hogy mindig törjük a fejünket valamiben, igyekszünk valami tematikát megszabni. És aki emlékszik, az előző szemeszterben volt egy előadónk, aki humánpolitikai ügyekről beszélt, Tatár Kisklánának hívják, és a CIB, bocsánat, rosszul mondom, a Citibank, ez nem a reklám helye, delegálta, mint előadó, ugyanis itt üzleti életből választottunk előadókat, és ő a nők szerepét diszkutálta az előadásában, hogy humánpolitikai szempontból milyen szerepük lehet, különösen a vezetői pozíciókban. És ez szöget ütött a fejemben, hogy megnézem, hogy a Szegedi Tudományegyetemen hogy állunk ezzel, igen könnyű előkeresni az adatokat, és kérem szépen, jól állunk, az adatok azt mutatják, hogy több nő dolgozik Szegedi Tudomány, vagy hát most persze melyik szempontból nézik, a férfiak szempontjából nem állunk jól. Tehát ez rendben van, és azt is viszonylag könnyű volt számomra megnézni, hogy a felső vezetésben hány nő van, és szintén tisztelettel jelentem, ott is nagyon jól állunk, sőt, most még jobban, ugyanis kancellárasszonyt neveztek ki az egyetem élére. Na tehát, utána megnéztem azt, hogy az előző szemeszterekben milyen volt a reprezentációja a hölgyeknek, na és ez már nem annyira jó. Azt kell mondjam, hogy sajnos a pódiumot többségben az urak töltötték be, úgyhogy ezt szerettük volna kompenzálni kicsit, és azt a tematikát szabtuk, hogy nők a tudományban, és remélem, hogy nagyon fogják élvezni ezeket a tényleg nagyon érdekes előadásokat, érezzék jól magukat, járjanak be az előadásra, és szórakozzanak jól. Köszönöm a figyelmet!
Mai előadónk Molnár Gyöngyvér 1992-ben érettségizett a Veszprémi Lovasi László gimnáziumban. Egyetemi tanulmányait Szegeden a József Attila Tudományegyetemen, illetve akadémiai ösztöndíjasként Heidelbergben és Münsterben végezte. 1999-ben vehette át Szegeden matematika szakos, valamint német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári diplomáját, 2004-ben PhD fokozatát. 2010-ben habilitált az információs és kommunikációs technológiák oktatási alkalmazása területén. 2015-ben az STA oktatáselméleti tanszékének egyetemi tanárává nevezték ki. Az STA neveléstudományi doktori iskolának 2005 óta tagja, oktatója, majd törzstagja. 2007 óta az információs és kommunikációs technológiák az oktatásban alprogram vezetője. Fő tudományos érdeklődési köre közé sorolható a technológia alapú mérésértékelés, a gondolkodási képességek fejlődése és fejlesztése, az iskolában elsajátított tudás minőségének vizsgálata, az információs és kommunikációs technológiák alkalmazási lehetőségei az oktatásban. a világ több országában alkalmazott EDIA rendszer fejlesztésének szakmai vezetője. Széleskörű hazai és nemzetközi publikációs tevékenységgel rendelkezik. Tudományos közleményeinek, tanulmányainak száma meghaladja a 100-at. Munkáira való független hivatkozások száma közel 700, hírsindexe 16. Számos hazai és nemzetközi tudományos szervezet tagja, illetve tisztségviselője. 2005-től 2014-ig a SZAB Oktatáselméleti Munkabizottság, 2014-től az MTA Szegedi Akadémiai Bizottságának Neveléstudományi és Pszichológiai Szakbizottsága elnöke. 2003 óta az MTA Pedagógiai Bizottság Didaktikai Albizottságának tagja, 2009 óta az Informatikai Albizottság, 2016 óta a Kutatásmódszertani Albizottság alapító tagja, mindemellett több hazai, illetve nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. Munkája elismeréseként 2005-től 2008-ig, majd 2009 és 2012 között az MTA Bolyai János kutatási ösztöndíjasa. 2007-ben elnyerte az Akadémiai Ifjúsági Díjat, ami az első volt a neveléstudomány területén. Szintén 2007-ben innovatív tanároklevélben részesült Párizsban, az Innovatív Tanárok Fórumán. 2009-ben elismerő oklevelet kapott a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj kuratóriumától. 2014-ben a US Department of State IVLP programjába választották. 2015. februárjában a Promoting Science, Technology, Engineering and Mathematics for Women and Girls programba képviselte hazánkat az USA-ban. Kiemelkedő hatású oktatási munkájáért, valamint a pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos tevékenysége elismeréseként Apáczai Csere János díjat vehetett át 2016-ban. Felkérem Molnár Gyöngyvér professzorasszonyt, tartsa meg előadását.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Az óvoda és iskola feladatai az értelmi képességek fejlesztése terén a diagnosztikus mérések az EDIA szerepe és helye a magyar közoktatásban. Miről is lesz szó az elkövetkező körülbelül 50 percben? Legelőször egy rövid helyzetképet adnék iskolarendszerünk sikerességéről. Iskolarendszerünk sikerességéről a múltban, a jelenben, és látni fogjuk a trendeket, hogy most mit vetítenek elő ezek az eredmények a jövő számára. Ezt követné az oktatási rendszerünk néhány olyan jellemzőjének a felvázolása, amelyek okai lehetnek a korábban bemutatott trendeknek. Ezután kijelölném a tudományos alapokra helyezett változtatásoknak a főbb irányvonalait, majd az előadás második felében egy olyan rendszert mutatnék be, az EDIA rendszert, amely itt a Szegedi Tudományegyetem oktatáselméleti kutatócsoportján belül kerül kidolgozásra. Ez a rendszer, reméljük, egy piciny szelet, egy alkotó rész lesz majd ahhoz, hogy a magyar közoktatást ismét fölrakjuk, Magyarországot ismét fölrakjuk arra a térképre, ahol a világ vezető oktatási rendszereivel rendelkező országok vannak. Elhoztam magammal az egyik kedvenc Kelvin idézetemet is, amit nem tudunk megmérni, azon nem tudunk javítani. Az előadás összes gondolata ezen idézet köré épül. Miért is fontos az oktatás? Miért is fontos az, hogy foglalkozzunk ezzel a témával? Az oktatási rendszer teljesítménye jelentősen meghatározza az életminőségét, jelentősen meghatározza a gazdaság fejlődését, a fenntartható fejlődés lehetőségeit, és ezért Magyarország nemzetközi helyzetét is. Empirikusan bizonyított tény, hogy egy társadalom által birtokolt tudásvagyon, azaz az oktatási rendszer sikeressége és a társadalmi-gazdasági fejlődés hosszú távú trendjei között nagyon szoros az összefüggés. Ha belegondolunk a munkaerőpiacra, a munkaerőpiaci változásokra, illetve elvárásokra, láthatjuk, illetve itt látni fogja mindenki, hogy bizony a ma munkavállalójától már nem azt várják el, mint a 20-30-40 évvel ezelőtt munkaerőpiacra kerülő munkavállalóktól. Mik most a legfontosabb képességek? Hogy tudjunk tanulni, hogy tudjuk a megtanult ismereteket alkalmazni. sőt, nem csak alkalmazni, hanem új tudást tudjunk előállítani. Tudjuk kezelni a különböző információs kommunikációs eszközöket, és legyenek jók a kommunikációs képességeink. Fölmerül a kérdés, hogy vajon ma az oktatási rendszerünk mindenre felkészít-e? Hát lássuk az adatokat, lássuk nemzetközi és történelmi perspektívából azt, hogy hogyan alakult a magyar oktatási rendszer sikeressége. Nagyon sokáig abban a hitben voltunk, és azzal vigasztaltuk magunkat, hogy a magyar oktatási rendszer a világ élvonalában van. Tényleg ott volt a világ élvonalában, a 70-80-as évek kutatásaiban. Mint láthatjuk a grafikonon, gyakorlatilag az egész világot magunk mögé kényszerítettük. Ezért megnyugodtunk. Ebbe a helyzetbe beleültünk, és nem is fejlesztettük az oktatási rendszerünket. Majd jött az ezredforduló, és jöttek a PISA felmérések. És hát nem sokára az adatfelvételt követően, kb. 2 évvel napvilágra hozták az eredményeket. És hát bizonyos országban egy PISA sok keletkezett, Magyarországon kevésbé. Miért is? A PISA eredményeket úgy alakították ki, hogy a fejlett országok az OECD országok átlagát 500-ra transformálták. Mint a grafikon mutatja, mind a három területen, matematika, természettudományok és olvasás, hát valószínűleg nem vagyunk a világ élvonalában, hiszen ott az 500 körül helyezkedtünk el 2000-ben. Ezt sokan nagyon sokfajtaképpen magyarázták. Az oktatási rendszer különböző szintjén lévők különbözőképpen. Aztán telt múlt az idő. Az elején nem vették komolyan a PISA felméréseket, azt mondták, hogy az nem jó, amit a PISA mér. Mi még mindig jók vagyunk abban, amiben a 70-es, 80-as években jók voltunk. Mi is az? Ha megnézzük az IEA felmérés, a Teams felméréseket, azok disziplináris tudást mértek. Arra fókuszáltak, hogy mennyire tudjuk visszaadni azokat az ismereteket, amit az iskolában elsajátítottunk. Ehhez képest az OECD PISA felmérés sorozat a tudás alkalmazhatóságára volt már kíváncsi. Miért? A szakértői csoportok felismerték, hogy ma a munkavállalóknak nem arra van szüksége, hogy visszaadják az iskolában megtanult definíciókat, az iskolában megtanult eljárásokat, hanem hogy alkalmazni tudják mindezt a mindennapi életben. Épp ezért a PISA egy más tudáskoncepció mellett a tudás más szeletét kezdte elmérni. Azon nem teljesítettünk jól. Hát nézzük meg, én elhoztam azokat az adatokat is, hogy azon a másik vizsgálatszorozaton most hogy teljesítettek a diákjaink. Hasonló trendek bontakoznak ki. Sajnos nem nyugodhatunk meg, mert nem az a helyzet, hogy a diákjaink, a tanulóink disziplináris tudása kiváló, világszintű, csak alkalmazni nem tudják azt. Sajnos az a helyzet, hogy se a disziplináris tudása, se az alkalmazható tudása már messze nincs a világ élvonalában. Ahogy említettem, a világ különböző országaiban különbözőképpen reagáltak a PISA felmérés adataira. Volt olyan ország, ahol PISA sokkot idéztek elő, és az eredmények komoly oktatási reformokat vontak maga után. Ilyen például Lengyelország vagy Németország. Nézzük meg a lengyel eredményeket. 2000-es felmérésen gyakorlatilag nem különbözött egymástól a magyar diákok és a lengyel 15 éves diákoknak a teljesítménye. És ha nézzük meg 2012-es, felmérés eredményét, itt már jelentős különbség alakult ki a lengyel és a magyar diákok teljesítménye között. Hogy ezt jobban el tudjuk helyezni nemzetközi perspektívába, elhoztam a 2000-es matematika tesztnek az eredményeit. Itt piros nyillal jelöltem Magyarországnak a helyzetét, és sárgával a lengyel diákok által mutatott eredményeket. Ugye ez a 2000-es eredmény. És nézzük meg ugyanezt a grafikont 2012-ben. A két nyíl elég erősen eltávolodott egymástól, helyet is cserélt, és ami még aggasztóbb, hogyha megnézzük, akkor ahogy megy a grafikon, itt van egy töréspont. Tudom, hogy messziről nem lehet elolvasni, de itt azok az országok szerepelnek, amelyek a fejlődő országok. Itt vannak a fejlett országok. Mi most épp a töréspontban vagyunk. Másik oldalról, ha megközelítjük a problémát, hiszen eddig átlagos teljesítményről beszéltem, az az, hogy nézzük meg, hogy milyen arányban vannak vajon a 15 éveseink között a legalacsonyabban és a legmagasabban teljesítő diákok. Miért lényeges ez? Ha megnézzük, a második szint alatt teljesítő diákjainknak az aránya közel 20%. Ez mit is jelent? Hogy a 15 éveseinknek a 20%-a, azaz minden ötödik 15 éves funkcionális analfabéta. Ők felismerik a betűket, ki tudják olvasni a szavakat, de olvasási képességszintjük nincs azon a szinten, hogy a mindennapi életet sikeresen tudják vezetni. Hogy például elmenjenek egy hivatalba, és a gyerekeiknek diákigazolványt igényeljenek. Nem értik meg az űrlapokat, és hát komoly problémájuk van így a mindennapi életvezetéssel. Ők potenciális munkanélküliek. És ha megnézzük ugyanezt az arányt matematika esetében, még aggasztóbb a helyzet. Ott már körülbelül minden harmadik diák érintett ezen a területen. Ami még elgondolkodtatóbb, hogy az arányuk fokozatosan nő. 2003-ban még 23% volt. És nézzük meg másik oldalról, hiszen a PISA mérések, a PISA eredményeink magyarázatánál mindig előfordul az, hogy igen, de én ismerek egy olyan diákot, igen, de XY múlt héten nyerte meg ezt és ezt a nemzetközi versenyt. Tényleg, senki nem állítja azt, hogy nincsenek kiemelkedő diákok a 15 évesek között. Vannak. A probléma az, hogy az arányuk nagyon-nagyon kevés. Nézzük meg. Matematikából a hatodik szinten, azaz a legmagasabb szinten teljesítők aránya 2,1%. Ez nagyon-nagyon kevés. Természettudományokból ez az arány 0,5%. Ez mit is jelent? A 15 évesek kb. 0,5%-a van olyan szinten természettudományokból, hogy várhatóan minden probléma nélkül el tud végezni az egyetemen egy természettudományos orientáltságú szakot. Mint látjuk, vannak országok, ahol azért ez nagyobb ez az arány. Hát sajnos ezt láthatjuk, ehhez nem kell nagyon komoly és nagyon magas következtetési képességekkel rendelkezni, hogy bizony változtatásra van szükség. Változtatásra van szükség, de ha változtatásra van szükség, fölmerül néhány kérdés. Hol kezdjük a beavatkozást? Hova koncentráljuk az energiáinkat? Mit tegyünk? Mit tehetünk? Egyáltalán mi lehet az egésznek az oka? Az elmúlt évtizedben, másfél évtizedben számos gazdasági elemzés látott a kapcsán napvilágot, hogyha egy országnak bizonyos mennyiségű pénz áll rendelkezésére ahhoz, hogy fejleszte az oktatási rendszerét, akkor vajon azt a pénzt, azt mibe érdemes investálni ahhoz, hogy a végén, a kimenetnél minél nagyobb legyen a nyereség, minél nagyobb legyen a megtérülés. Az elemzések egyértelműen a kora gyermekkorra fókuszálnak. Méghozzá a kora gyerekkoron belül is a kedvezőtlen társadalmi gazdasági hátterű diákoknak a fejlesztésére. Aztán később megfordul, egyetemen már egyértelműen a jó helyzetben lévő diákok támogatása ajánlott, ugyanis ott várható a nagyobb megtérülés. Hogyha mindezeket a nemzetközi eredményeket még összerakjuk Magyarország hihetetlen szelektív iskolarendszerével, akkor még inkább kiemelődik a hátrányos helyzetben lévő kora gyermekkorban lévő gyerekeknek a támogatási szükségessége. És nézzünk meg az oktatási rendszerünk néhány jellemzőjét, ami okolható lehet ezekért a trendekért. Mi ez a reziliencia? Ugye Magyarországon a reziliencia 4%-os, ez mit jelent? A diákok 4%-a, azon diákok mintegy 4%-a, akik a bemenetkor a legalacsonyabb képesség sávban vannak, csak 4% kerül át a kimenetkor a legmagasabban teljesítők közé. Tehát ez mutatja egy oktatási rendszer kiegyenlítő hatását. Ez nagyon alacsony. Vannak országok, ahol ez 20%-os, tehát van hova még fejlődni. Aztán hihetetlen tananyagközpontú az oktatási rendszerünk. Ez mit is jelent? Gyakorlatilag mindenki ugyanazt, ugyanabban az időben, ugyanannyi ideig tanulja. Egy mindennapi analógiát hoztam. Biztos vagyok benne, hogy itt a teremben mindannyiunk más időpontban kezdett el megtanulni járni. Más ideig tartott, amíg megtanultunk járni. És ez nem úgy történt, hogy a szüleink elénk álltak egy éves korunkba, hogy ma van a napja, hogy elkezdjünk megtanulni járni. És közölték velünk, hogy van 2-3 hetünk, hogy megtanuljunk járni. És aztán elénk álltak 2-3 hét múlva, és mondták, hogy így jártál, ha nem tanultál megjárni. Hát, ez van. Hanem mit csináltak? Segítettek minket egész addig, amíg meg nem tanultunk járni. És az, hogy mi mikor kezdtünk el megtanulni járni, mennyi ideig tartott, amíg megtanultunk járni, nem befolyásolta azt, hogy esetleg ma, vagy felnőtt korunkban ne lennénk olimpiai bajnokfutók. Most ugyanezt kellene az oktatásra is alkalmazni. Természetesen ez egy meglehetősen elvetemült ötlet lenne minden területre. Mit kell tenni? Meg kell találnunk azokat a fókuszpontokat, ahol ezt a filozófiát tudjuk alkalmazni. Aztán hogyan reagált még az oktatási rendszerünk a különböző problémákkal, buktatással, homogenizált csoportokkal. Mint láthatjuk az eredményekből, ez nem valami sikeres reakció. Miért nem? Az egész szelekció azon a téves elképzelésen alapul, hogy a képességek fejlődése lineáris. Mert mit is feltételez? Hogyha van egy gyermekem, mondjuk egy sárga, meg egy piros, van egy felvételi időpontom. Az első felvételi időpontban a piros gyermek az jobban teljesített, és az egész szelekciót arra alapozom, hogy azt gondolom, hogy majd 4-6-8 év múlva is a piros gyerek fog jobban teljesíteni. A probléma ezzel az elképzeléssel ott van, hogy bizony a képességek fejlődése az nem lineáris, hanem logisztikus. A logisztikus görbének pedig megvan az a sajátossága, hogy két logisztikus görbe akár kétszer is átmedheti egymást, azaz a gyerekek helyet cserélhetnek. Hogy ugyanezt megnézzük, megint van egy piros gyerekem és egy sárga gyerekem, és van egy felvételi egy időpontom. Abban a szelekciós pontban messze a piros gyereket részesítem erőnyben, hiszen sokkal jobban teljesít a felvételén. Igen ám, de nem számolok azzal, hogy esetleg 3 év múlva, 4 év múlva, 6 év múlva a sárga gyerek jobb lenne, mint a piros. És miután nagyon szelektívek vagyunk, így a mostani rendszerben a sárga gyereket kizárom gyakorlatilag abból a lehetőségből, hogy ő jobb legyen, mint a piros, mert nem veszem föl, nem adom meg neki azt a lehetőséget, hogy fejlődjön. Ha egy egész osztályra gondolunk, akkor ez az egész ez még kuszább, azt lehet látni. Hoztam egy elemzést is e kapcsán. Minél följebb vannak ezek a bublik, annál magasabb az adott oktatási rendszernek a teljesítménye. Minél inkább erre vannak ezek a bublik, annál inkább érvényesül az, hogy az oktatási rendszer kiegyenlítő. Azaz, ezzel párhuzamosan, az oktatási rendszer kevésbé szelektív. Tehát a szelektívebb oktatási rendszerek azok errefele találhatóak, Magyarország itt van. Ami érdekes, az, hogy ez a rész üres. Magyarul nincs olyan oktatási rendszer, ahol magas lenne a szelekció, és magas lenne a teljesítmény. A kettő valamilyen szinten együtt jár. No, hát mik lehetnek a fő célok, és mit kellene tenni azért, hogy változtatni tudjunk? Nagyon-nagyon lényeges a behozhatatlan induláskori lemaradásoknak a megelőzése. Mit jelent ez? Legelőször is az óvodai fejlesztést. Nagyon nagy szerepe van itt az óvópedagógusoknak és a tanítóknak. De az óvodában mi a feladat? Az írás, olvasás, számolás, anyanyelvi ismeretek, gondolkodási képességek előfeltételeinek a fejlesztése. Magyarul úgy mennek a gyerekek iskolába, hogy ezekkel az előfeltétel képességekkel megfelelő szinten rendelkeznek. Ez miért fontos? Ha nem rendelkeznek ezekkel a képességekkel megfelelő szinten, akkor hiába próbálja megtanítani őket a tanítónén írni, olvasni, számolni, esélytelen. Nem tudja őket megtanítani írni, olvasni, számolni. Ezért nagyon-nagyon fontos szerepe van itt az óvodának, a felkészült iskolakezdésnek. Aztán az iskolában mi a helyzet? Az iskola első évei nagyon-nagyon meghatározóak mindenki számára, az egész élet számára. Ugye ott fejlesztik az alapvető készségeket, képességeket, amelyek a későbbi tanulás alapfeltételei. Ugye itt gondolhatunk az írás, olvasás, számolásra. Aztán bizony az első években dől el a tanuláshoz való viszonyunk, az első évek befolyásolják leginkább az énképünket, jövőbeli céljainkat, motivációinkat, és bizony az iskola első néhány évébe kell megtanulni azokat a tanulási technikákat, amelyeket később sikeresen tudunk alkalmazni. Magyarul meg kell tanulnunk tanulni. Hogyha mindez nem következik be, akkor sajnos kudarcra vagyunk ítélve az iskola későbbi részeiben. Ehhez mit kell tenni? Mindenképpen a tananyagot közvetítő iskolát meg kell haladni. Hogyan? Meg kell tudnunk különböztetni a lényegest a lényegtelentől. Ugye, ahogy említettem, a lényeges, a fókuszpontok kapcsán minden egyes diákot el kell tudnunk juttatni arra a kritérium szintre, arra a képességszintre, ami szükséges a sikeres továbbhaladáshoz. Ugye, ha ezt lefordítjuk az iskola nyelvére, akkor alsó tagozatból ne mehessen senki úgy felső tagozatba, hogy például nem tud írni, olvasni, számolni. Gondolkodási képességei nem megfelelően fejlettek, és nem tud tanulni. Tehát ezek olyan alapvető készségek, képességek, ami, hogyha a diákok nem sajátítanak el megfelelő szinten, akkor sajnos hiába lökjük őket tovább az iskolarendszeren, nem lesznek sikeresek. Ehhez az kell, hogy a tanulók közötti különbséget, mint egy fejlődésbeli fázis különbség fogjuk fel. Ha fejlődésbeli fázis különbségként fogjuk fel, akkor abban benne van, hogy bizony minden egyes diák fejleszthető. Minden egyes diákot megfelelő fejlesztéssel, megfelelő beavatkozással el lehet juttatni arra a szintre, ami szükséges a tovább lépéshez. Ehhez mi kell? Meg kell tudnunk állapítani, hogy hol tart a gyermek. Meg kell tudnunk állapítani, hol tart a gyermek a szükséges készségek, képességek fejlődése tekintetében, óvodában és iskolában is. Itt felmerül a kérdés, hogy vajon Magyarországon erre van ma lehetőség? Igen, van ma lehetőség erre Magyarországon. Egy ilyen rendszer, az EDIA rendszer, ami segít a pedagógusoknak abban, hogy lássák, mely gyerekek szorulnak még további fejlesztésre. Az előadás második felében így arról beszélnék, hogy mi az az EDIA. Kit és mit mér az EDIA? Miért jó az EDIA? Milyen gyorsan lehet megtudni az eredményeket? Mennyire elfogadhatóak az eredmények? Mikor alkalmazhatom az EDIA-t? És végül kik vesznek részt a rendszer használatában most? Az EDIA egy online diagnosztikus mérés-értékelési rendszer, amit itt a Szegedi Tudományegyetem oktatáselméleti kutatócsoportján belül fejlesztettünk és fejlesztünk folyamatosan. Maga a rendszerbe beleraktuk az összes ismeretünket, amit itt a szegedi műhelyben az elmúlt kb. 40 év alatt mérés-értékelés kapcsán összegyűjtöttünk. Plusz beleraktuk a technológiának mindazon lehetőségeit, ami innovációt a mérés-értékelésbe tud hozni. Milyen kihívásokkal szembesültünk kezdetben? Egy 600 ezer gyerekbiztos rendszert akartunk felépíteni. Ez mit is jelent? Miért pont 600 ezer? Abban az időszakban, amikor megfogalmazódtak ezek a tervek, még 100 ezer gyermek járt egy év folyamra általános iskolába. Ma sajnos már nincsen 100 ezer gyermek egy év folyamon, de megmaradt a cél, hogy az első 6 évfolyamra járó összes Magyarországon tanuló diák, ha beléphessen a rendszerben egy időpontba, és a rendszer ne omoljon össze. Tehát gyakorlatilag a fejlesztés során, a rendszer kialakítása során erre fókuszáltunk, hogy egy stabil, 600 ezer tanulóbiztos rendszer dolgozzunk ki. Mindenképp ki akartuk használni a technológiát maximálisan. De természetesen körbenéztünk a világban, hogy mit tudnak azok a platformok, amelyek jelen pillanatban is élnek. A legtöbb ilyen mérésértékelési platform a feleletválasztós feladatok szintjén megragadt. Mi mindenképp ezen túl akartunk lépni, és szerettük volna, hogy ha a tanpedagógusok, illetve a diákok is minél változatosabb válaszadási lehetőségekkel rendelkezzenek. Ugye itt gondolok a drag and drop-ra, gondolok arra, hogy tudjanak színezni, ne csak rádiógombra kattintva választ adni, hanem tudjanak interakcióba lépni a feladatokkal, tudják így változtatni a feladatot, és gyakorlatilag el tudjuk vinni őket így a feladatmegoldástól egészen a változó, a dinamikusan az interaktív probléma megoldásig. Mindezt összekötöttük egy azonnali visszacsatolással. Ez mit jelent? Minden egyes diák, ahogy befejezte a teszt utolsó feladatát, rögtön láthatja a teljesítményét. Aztán külön kihívás volt az is, hogy ugye, ha belegondolunk elsőtől hatodik évfolyam, itt bizony vannak írni-olvasni nem tudó gyerekek még. Valahogy úgy kellett kialakítanunk az egész rendszert, hogy írni-olvasni nem tudó gyerekek is tudják használni. Ezt majd megmutatom, hogy ez hogyan sikerült. Mindenképpen minimum követelményt szerettünk volna az iskoláktól és a pedagógusoktól is kérni. Azt szerettük volna, hogy ne csak azok az iskolák tudják használni az EDI-t, akik a legmodernebb infrastruktúrával rendelkeznek, akiknek széles sávú az internet kapcsolatuk, és esetleg akiknek még van egy olyan informatikusok, akik mindenfajta csili-vili programot rá tudnak telepíteni a számítógépekre. Azt szerettük volna, hogy minél egyszerűbben lehessen használni ezt a rendszert, mindenfajta extra követelmény nélkül. Ahhoz, hogy egy jó rendszert összeállítsunk, ami segítség a pedagógusoknak, az is kell, hogy a rendszer sok-sok feladatot tartalmazzon. Hiszen itt sok diákról van szó, sok nagyon különböző képességszintű diákról. Az ő pontos képességszintjüknek a megállapításához nagyon-nagyon sok feladatra van szükség. Épp ezért kezdetben azt tűztük ki célul, hogy 10 000 feladatot fejlesztünk a rendszerbe, ezen a három fő területen, matematika, természettudományok és olvasás. Hát ez a 10 000, ez körülbelül 20 000-re sikerült. Ez azt jelenti, hogy közel 100 000 itemet tartalmaz ez a feladatbank. Na hát kit és mit mér ez a rendszer? Ahogy már említettem, elsőtől hatodik évfolyamos diákokra fókuszáltunk első körben, olvasás, matematika és természettudományok területén. Miután megjelent az igény, és a nemzetközi kutatási eredmények is azt mutatták, hogy akkor tudunk változtatni egy ország oktatási rendszerének a sikerességén, ha minél hamarabb tudunk beavatkozni, egyrésztről, másrésztről akkor, hogyha el tudjuk érni, hogy a diákok felkészülve kezdjék az iskolát, ezért elindultunk egy másik úton is, az óvoda fele történő kutatásokban is. Erről is fogok majd mutatni néhány kutatási eredményt. És hát nem tudom, hogy ki az, aki itt részt vett, vagy tavaly részt vesz, ugye az egyetemi bemeneti mérésen is ez a rendszer kerül használatra. Az elsőtől hatodik évfolyamosoknak szóló feladatfejlesztésben egy háromdimenziós modellt alkalmaztunk. Mi ez a háromdimenzió? Azaz milyen típusú feladatokat tartalmaz ez az adatbázis? Természetesen tovább sem nem odázhatjuk el a disziplináris tudás fontosságát. Fontos. Ezért minden egyes területen a feladatok egyharmada disziplináris tudást mér. A feladatok egy másik egyharmada azt vizsgálja, hogy a diákok mennyire tudják alkalmazni azt, amit az iskolában elsajátítottak. És a feladatok harmadik harmada pedig azt nézi, hogy abban az adott kontextusban milyen fejlett az ő gondolkodási képességük. Magyarul a szaktárgyi feladatok azok a 70-80-as években induló IEA Teams mérés feladataihoz állnak közel. Az alkalmazás feladatok a PISA mérés feladataihoz állnak közel, és hát a gondolkodási képességek mérését ilyen nagy mintás nemzetközi vizsgálat még nem tűzte ki célul, hát azt nézi a harmadik része a feladatoknak. Hoztam néhány mintafeladatot. Ez egy első évfolyamosoknak kidolgozott matematika disziplináris feladat.
Melyik gombára igazak az állítások? Páros szám. Számjegyeinek összege 7. kisebb 14-nél. Két jegyű szám.
Egyrészt lehet azt mondani, hogy hát ezt papír alapon is oda lehet adni a gyerekeknek, ez egy olyan feladat. Igen, tényleg, ez egy olyan feladat, amit akár papírra is rá lehet nyomtatni. Igaz, akkor nem színesbe kapják, hanem fekete-fehérbe. De van egy nagy különbség, hogy a diákok is meg tudják hallgatni a feladatot. Nem csak azért hoztam hanggal, hogy itt ne kelljen senkinek olvasni, hanem a diákok is így kapják a feladatot. Meg tudják hallgatni. Első, második, harmadik évfolyamon az összes matematika és természettudományos feladatot. Ez miért lényeges? Azért, mert így sikerült kizárnunk a diákok olvasási képesség szintjébe lévő különbségeket. Ugye egy gyakori probléma, amit matematika tanárok mondanak, hogy jaj, olyan ügyes az a gyerek, mindig olyan jó ötletei vannak, hogyha kihívom a táblához. De valamiért a dolgozatai nem jók, nem sikerülnek olyan jól. Hát miért? Mert valószínű, hogy annak a gyermeknek problémái vannak az olvasással. Annyit kellene csak tenni, hogy dolgozatírás folyamán föl kellene olvasni neki a feladatokat, és valószínű már rögtön jobb dolgozatot írna. Most ebben a rendszerben a diákok meg tudják hallgatni a matematika és a természettudományos feladatokat. Ez a következő feladat egy matematika alkalmazási feladat, szintén első évfolyamosoknak.
Vegyél ki két pár cipőt a szekrényből, és tedd a szekrény tetejére.
A következő feladat egy olvasási előkészségeket vizsgáló feladat, tehát szintén kicsiknek szól, de már olvasás területéről.
Ez egy banán, ez egy barack, ez pedig egy patkó. Melyik kettő kezdődik ugyanúgy? Kattints rájuk.
És végül hoztam egy olyan feladatot, amit képtelenség lenne papír alapon adni a gyerekeknek, nem lehet kivitelezni egy papír alapú tesztelés folyamán, vagy akár egy szemtől szembeni tesztelés folyamán sem. Ugye milyen érdekes? Megtanultuk, hogy a madarak hogy szaporodnak, hogy mekkora a csőre, hol fészkel, sok mindent, milyen a színük, sok mindent megtanulunk róluk, de a hangjukról nem tanulunk. Holott a mindennapi életben, ha megyünk az utcán, a hangjukról kell, hogy felismerjük a madarakat. Fölmerül a kérdés, hogy vajon csak a három fő terület, miért csak ez a három fő terület, ami rendszeresen előfordul a nemzetközi vizsgálatokban is. Nem csak ez a három fő terület, természetesen nem csak ezt tartjuk fontosnak, ezen kívül még 16 további területre fejlesztettünk teszteket ebben a rendszerben. A 16 terület között van gazdasági műveltség, tanulása, zenei képességek, kreativitás, különböző gondolkodási képességek, mint induktív gondolkodás, probléma megoldó gondolkodás, és még sorolhatnám. Egyet kiemelnék, aminek a fontosságára korábban már utaltam, ez az iskolakészültség. Az iskolakészültség tesztekkel kapcsolatos kutatásokat szintén itt a szegedi műhelyben indított el Nagy József professzor úr a 70-80-as években. Ennek már komoly hagyománya van az intézetünkben. Ugye legelőször elkészült ez a Prefer nevezetű tesztbatéria, amit kicsit felújítottak, színesítettek, kibővítettek, majd az ezredforduló tájékán így elkészült a Differ. Ugye a Differ az, amit ma a legtöbb óvodában és az iskolában használnak és ismernek. Ugye most 2016-ot írunk. Fejlődik a technológia. Gyakorlatilag most már lassan az óvodákban jelen van a technológia. A gyerekek számára egyre természetesebbé válik azt, hogy játszik anya, apa mobiltelefonjával, a testvérnek a tabletjével. Felmerült bennünk az ötlet, hogy mi lenne, hogyha elkezdenénk kidolgozni egy új generációs iskolakészültség testcsomagot. Miért lenne ez fontos? A Differt szemtől szembe veszik fel az adott felvevők. Ez hihetetlen sok időbe kerül, és nagyon-nagyon sok energiába. hogyha meg tudnánk valósítani az iskola készültség mérését számítógép alapon, akkor a gyerekeket akár csoportosan is lehetne tesztelni, sokkal olcsóbb lenne, sokkal rövidebb idő alatt meg lenne, és ahogy látni fogjuk, sokkal objektívebb adatokat is kapunk a végén. Épp ezért elindultunk ezen az úton. Ugye a legelső kérdés biztos, hogy benne mindenkiben felmerült, hogy jó van, de hát ekkora gyerekeket leültetni számítógép elé, hát hogyan tudják ők kezelni akár az egeret vagy a billentyűzetet. Óvodáskorban még tabletekkel zajlanak a kutatások, amikor bemennek a gyerekek az iskolába, első osztályban viszont már az iskola infrastruktúriát használjuk. Ugye elsőben már ezért a gyerekeknek kell tudni használni az egeret és a billentyűzetet ahhoz, hogy a teszteket meg tudják oldani. Gyere, mi is kíváncsiak voltunk, hogy vajon ők ezt mennyire tudják használni, illetve ha nem, akkor milyen gyorsan lehet megtanítani őket ezen eszközöknek a használatára. Ezért egy kutatást is indítottunk, közel 7000 gyerek részvételével. Hoztam innen is néhány feladatot, hogy egy kis ízelítőt, hogy mégis milyen jellegű feladatokat kaptak a gyerekek.
Pukkaszt ki a lufikat, kattints rájuk.
Vagy ugye itt meglehetősen nagy területet kellett eltalálni. Aztán egy sokkal nehezebb feladat, amikor egy pici-pici gomba kellett már beletalálni az egérrel.
Kapcsold be a rádiót. Kattints a rádió gombjára.
Azt tapasztaltuk, hogy a gyerekek hihetetlen gyorsasággal megtanulták kezelni az egeret. Még azok a gyerekek is, akik akkor találkoztak életükben először egérrel. Jó néhányan a végére már a billentyűzetet is egész biztosan kezelték. Ez a végére, ez azt jelenti, hogy egy tanóra végére. Épp ezért belevágtunk a DIFER-nek a digitalizálásába, és az eredményeink alapján az eredmények eléggé kecsegtetőek. Egyrészt, másrészt elgondolkodtatóak. Ugye, hogyha a diákok ugyanúgy teljesítenének egy szemtől szembeni adatfelvételben és egy számítógép alapú környezetben, akkor itt az összes pötty ebben a részben helyezkedne el. Most, mint láthatjuk, ez nem így van. Természetesen kíváncsiak voltunk arra, hogy vajon mi az oka annak, hogy a diákok egy része alacsonyabban teljesített számítógépes környezetben. Különböző háttérelemzésekkel azt kiderítettük, hogy emögött nem az egérhasználati képességek vannak. Mi? Az adatfelvevő pedagógusnak a szubjektivitása. Bármi meglepő, egyébként ennek elég nagy szakirodalma van, az adatfelvevő pedagógusok sokkal objektívebben értékelték a fiúkat, mint a lányokat. És aztán még lehet ilyen jellemzőket mondani, ugye szimpatikus-e a kisgyerek, akivel éppen felveszem a tesztet, vagy kevésbé szimpatikus. Mennyire segítek neki a testbeszédemmel. Ezek mind-mind befolyásolják a teszten elért teljesítményt. Most számítógépes környezetben ilyen nincs. Minden egyes gyermek ugyanazt a hangot hallja. Ugyanazt a hangot, ami egy képzett hang, és ő adja meg a választ. Nem tudja a pedagógus, az adatfelvevő pedagógus befolyásolni a testbeszédével azt, hogy vajon melyik lehet a helyes válasz. Hoztam innen is egy példafeladatot.
Itt úszik egy hal. Itt meg a fiú nem jól hall. Most a kettő közül csak az egyiket fogom mondani. Kattints rá arra, amelyiket mondom. Hal.
Ugye el lehet képzelni, hogyha ezt egy adatfelvevő veszi föl, akkor ha ő meg van fázva, már maga torzul a beszéde. És innentől kezdve ezek az apró mozzanatok már jelentősen befolyásolja a gyerek teljesítményét. Technológia alapú környezetben ez nem fordul elő. Aztán menjünk tovább a kérdéslistán. Miért jó az EDIA? Ahogy láttuk, változatos feladatformák kiközvetítését teszi lehetővé, sőt, terveink között áll az is, hogy személyre szabottá tesszük az egész tesztelést. Ez mit is jelent? A gyerekek majd belépnek a tesztekbe, majd annak függvényében kapják a többi feladatot, hogy a teszt első néhány, illetve a korábbi feladatain hogyan teljesítettek. Ezt a technikát hívják egyébként adaptív tesztelésnek. Magyarul, hogyha a gyerek belép az első feladatot, ami egy közepes nehézségű feladat, jól megoldja, ad a rendszer neki egy nehezebb feladatot. Ha azt is jól megoldja, egy még nehezebb feladatot kap. Ha elrontja, egy könnyebb feladatot kap. És így oszcillálva nagyon hamar meg lehet határozni az ő képesség szintjét. És közben nem frusztráljuk azzal, hogy nagyon nehéz feladatokat adunk neki, és nem fog unatkozni a tesztelés során azért, mert esetleg nagyon könnyű feladatokat kap a tesztben. Miután a gyerekek a mérési azonosítójukkal lépnek be a rendszerbe, ezért tudjuk követni a fejlődésüket. Ez nagyon-nagyon lényeges. A pedagógusok számára mit adunk? A pedagógusok látni fogják a tesztelés végén, hogy milyen képességszinten vannak a diákjaik. Most mit látnak? Hogy az osztályon belül az egyes diákok hol helyezkednek el. A rendszerben mit látnak? Hogy a többi iskolában, az országban tanuló többi ötödikeshez, negyedikeshez, hatodikoshoz képest a tanítványaik hol helyezkednek el. Ez nagyon-nagyon lényeges információ, amivel korábban nem rendelkeztek. Illetve az országos kompetencia mérések kapcsán kapnak hasonló információt, de 7 hónap múlva. Tehát azért egy 7 hónapos visszacsatolás az már kevésbé hatékony, hogyha azt a tanulás segítésére próbáljuk alkalmazni. Hát reméljük, hogy ez az egész rendszeres segíteni fogja így a korai tanulási nehézségeknek az azonosítását, és azon diákoknak a kijelölését, akik még plusz fejlesztésre szorulnak. Milyen gyorsan lehet megtudni az eredményeket? Ahogy említettem már, és a bemeneti mérésen is tapasztalják a hallgatók, hogy ahogy megoldják a tesztek utolsó feladatát, rögtön látják a százalékos teljesítményüket. A pedagógusok pedig másnap, hogyha belépnek a rendszerbe, látják a diákszintű teljesítményeket, az osztályszintű, a regionális és az országos eredményeket, és ezeket szépen össze lehet hasonlítani egymással. Mennyire elfogadhatóak az eredmények? A feladatfejlesztésbe gyakorló pedagógusokat vontunk be. Nem fordulhat ezért elő, hogy esetleg egy középiskolás pedagógus fejleszt feladatot egy általános iskolás elsős gyerek számára, és ezen nagyon nehéz az a feladat. Tehát az elsősöknek tanítók fejlesztenek feladatot, majd mindig az adott évfolyamon tanító pedagógusok azok, akik akiket leginkább belevontunk a feladatfejlesztésben. Egyrésztről. Másrésztről ők csoportban dolgoznak, és a csoportok munkáját több lektor értékeli. A feladatfejlesztésnek a tetején, ugye mind a három dimenzióban, mind a három területen, ez összesen 9 terület, az adott területen ismert szakembere áll. Ezért kevésbé feltételezzük azt, hogy rossz feladatok keletkeznek a rendszerben. Ha véletlenül ez előfordul, akkor a feladatok empirikus mutatói, majd az adatfelvételek után ki fogják dobálni ezeket a feladatokat a rendszerből. Ki fognak kerülni ezek a feladatok az adatbázisból, amelyek nem jól viselkednek. Amelyek esetleg nagyon-nagyon nehezek, vagy nagyon-nagyon könnyűek a gyerekek számára, és ezért nem különítik el őket eléggé egymástól. Mikor alkalmazható a rendszer? Ha összeállt teljes mértékben, akkor az év bármely szakában. Ugye óvodai mérések során az iskolakészültség tesztek alkalmazása kerül előtérben. Iskolai mérések kapcsán, ami nagyon lényeges, az az első évfolyamosoknak a bemeneti mérése. Egyfajta iskolakészültség mérés. Ugye ma jelen pillanatban az a helyzet, hogy a gyerekeknek az iskola készültség tesztjét az óvodában elvégzik. A szülők erről információt is kapnak, de az iskola sajnos nem. Úgy mennek a gyerekek iskolába, hogy az iskola nem rendelkezik azzal az információval, hogy az egyes gyerekek hogyan teljesítettek a differ iskola készültség teszten. Most mi felkínáljuk azt az iskoláknak, hogyha összeállt ez az új generációs mérőeszközcsomag, hogy az összes gyereket relatív hamar meg tudják mérni, hogy vajon felkészültek-e már ők arra, hogy ténylegesen iskolába járjanak, és az iskolába megtanítsa a pedagógus, a tanítónéni őket írni, olvasni, számolni. Azon gyerekek kapcsán, ahol probléma merül fel, akik még nincsenek, az előkészségeik nem kellően fejlettek, ott extra fejlesztést fogunk javasolni azelőtt, mielőtt elkezdik őket megtanítani, írni, olvasni, számolni. Maga a rendszer használatának egy minimális követelménye az, hogy minden egyes év végén tavasszal mind a három fő területen írják meg a diákok a teszteket. Miért van erre szükség? Így fogjuk tudni követni a diákokat, így fogjuk tudni fölrajzolni minden egyes diák fejlődési görbéjét. Hiszen, hogyha belegondolhatunk abba, hogy mondjuk szeptemberben egy második évfolyamos nem ugyanúgy teljesít, mint ugyanazon évnek a májusában. Tehát gyakorlatilag egy szeptember második évfolyamos gyermek ugyanúgy teljesít, mint egy májusi első évfolyamos. Tehát egymással csak azok az eredmények hasonlíthatók össze, amelyek éves szinten hasonló intervallumban kerültek felvételre. Ideális esetben egyébként egész évben kinyitjuk majd a rendszert, és a pedagógusok egész évben tudják használni. Ez miért jó? Mert ez a diagnosztikus értékelés egy olyan értékelési típus, amit tét nélkül használhatnak. Ez egy tét nélküli tesztelés. Az, hogy a gyerekek milyen eredményt érnek el a teszteken, az nem befolyásolja azt, hogy ők hányas fognak kapni matematikából. Nem befolyásolja azt, hogy felveszik-e őket a következő iskolafokra. Ez egy tét nélküli tesztelés. Ez egy olyan tesztelés, amivel segíteni próbáljuk a gyerekeket is, és segíteni próbáljuk a pedagógusokat abban, hogy minél hatékonyabban tanuljanak, illetve tudjanak tanítani. És végül nézzük meg, hogy kik vesznek részt a rendszernek a használatában. Ahogy említettem, vannak óvodai kutatásaink, tehát jelen pillanatban sok óvodás használja tablet segítségével még kutatási környezetben ezt a rendszert. Aztán használják iskolák, általános iskolások, középiskolások a 16 egyéb, úgynevezett egyéb műveltség területen, illetve, ahogy itt is lehet tapasztalni a TIG-ben, a bemeneti mérésen egyetemisták is. Csak Magyarországon használják a rendszert. Maga a rendszer ugye az sok-sok feladatot is tartalmaz, de a rendszer egy platform is, ami alkalmas gyakorlatilag bármilyen feladat kiközvetítésére. Épp ezért nemzetközi szinten is felfigyeltek már az EDIA platformra, és bizony vannak kollégáink Finnországban, Svédországban, Kínában, a világ különböző területein, akik az EDIA rendszer segítségével végeznek kutatásokat. Hogyan? Maga a rendszer az innen a TIG-ből fut, a TIG szerverein fut, és internet segítségével gyakorlatilag az iskolákban el tudják érni a teszteket, és teljesen mindegy, hogy a világ mely pontján van a kisgyerek, meg tudja oldani a számára kiközvetített tesztet. Magyarországon mi a helyzet? Magyarországon több mint 900 iskola csatlakozott már a rendszer használatához. Ahogy láthatjuk, elég nagy a lefedés, és reméljük, hogy ezen iskoláknak tudunk segíteni abban, hogy minél hatékonyabban tudjanak tanítani, és a gyerekeknek tudunk segíteni abban, hogy minél hatékonyabban, minél sikeresebben tudjanak tanulni. Hogyha valaki kíváncsi arra, hogy mégis hogyan néznek ki ezek a tesztek élőben, akkor az edia.hu/ok oldalon találhatja a demo tesztjeinket. Itt első körben a három fő terület vonatkozásában vannak tesztek. Felhívom figyelmet arra, hogy ezek nem egységes tesztek. Ezek azt a célt szolgálják, hogy bemutassuk, hogy milyen típusú feladatokat tudunk kiközvetíteni a gyerekek számára. Illetve ugyanezen az oldalon meg lehet találni egy olyan demo géphasználat tesztet is, amit a legkisebbek kapnak, amikor belépnek az iskolába. Tehát mi a fő cél? Mi a fő célja ennek a rendszernek az egész kidolgozásának? Hogy az óvodásoknak, remélhetőleg az óvodásoknak is, illetve elsőtől hatodik évfolyamon tanuló diákoknak egy olyan rendszert adjunk a kezükbe, ami alkalmas az ő készségeik, képességeik szintjének a mérésére. Követni tudja az ő fejlődésüket, fel tudja tárni az esetleges tanulási problémákat, és gyakorlatilag ezzel segíteni tud a pedagógusoknak abban, hogy minél hatékonyabban fejleszék őket. Ahogy említettem, ez egy tét nélkül használható rendszer, ami nagyon nagy előny, nem kötelező rendszer. Tehát a rendszer használata az szabad. Az iskolák eldönthetik, hogy akarják-e használni, vagy nem akarják használni. Ugye láttuk, elég sok partneriskolánk van, ezzel néha szoktunk viccelni, hogy lehet egy idő után az összes iskola csatlakozik a rendszer használatához, és akkor elveszítjük a kontrollcsoportot. Mi leszünk a legboldogabbak. Ugye a pedagógusoknak objektív viszonyítási pontokkal ellátott visszacsatolást adunk a mérések kapcsán, és ezzel én azt gondolom, hogy jelentős mértékben segítjük a pedagógusok munkáját. Én, mint szülő, egyébként nagyon várom, hogy teljesen összeálljon ez a rendszer, és hogy lássam, hogy a gyerekeim a többi gyerek között hol helyezkednek el. Mert most az iskolából hazahozott jegyek kapcsán csak azt látom, hogy az adott osztályon belül hol vannak. A legjobb tanulók között, vagy a közepesek, vagy akár a legrosszabbak között. De hogyha elkészül ez a rendszer, és a pedagógus nekem elárulja, hogy a gyerekem az hol van, akkor azt is látni fogom, hogy az országban tanuló többi gyerek között hol van. Mert például, hogyha a szelektív iskolarendszerre visszagondolunk, hogyha egy erősebb, keményebb iskolába jár, akkor lehet, hogy abban a keményebb iskolában egy hármas, egy négyes, lehet, hogy a szülő elkeseredik, hogy ó, csak hármas matematikából a gyerekem, de ha megkapja azt az információt, hogy igen, de ezzel a hármassal, ezzel a négyessel messze az országban a legjobbak között van, akkor lehet egy kicsit megnyugszik. Tehát én, mint szülő is nagyon várom már, hogy összeálljon végre a teljes rendszerünk, és a pedagógusok tudják használni az év bármely időpontjában, időszakában. És köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük szépen professzor asszony előadását, és önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Hodúr Cecília, a Szegedi Tudományegyetem mérnöki kar egyetemi tanára tartja meg a membrán szeparáció és a mikrohullámú energiaközlés alkalmazása a hatékony hulladékhasznosításban című előadását. Várjuk önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra! Thank you.